Hallgassuk meg Istennek igét, amint az előbb felolvasott ige szakaszból, annak egy részletéből újra olvasom azt. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetéből, a 35. versből olvasom Isten igéjét, illetve a 24. versből. Minden tekintetben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, illetve a 24. versből így szól Isten igéje, de én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, csak hogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Komolyan kell vennünk Pál apostolnak a megfogalmazását, illetve lássuk meg azt, hogy nagyon-nagyon sok településen keresztül kellett mennie neki ahhoz, hogy eljusson odáig, addig az elhatározásig, hogy most tovább megy. Nem azért, mert önmaga célját és tervét keresi, hanem sokkal inkább azért, mert a lélek viszi tovább. Emlékszünk még arra a nagyon konkrét helyzetre, amikor úgy gondolja Pál a munkatársaival, hogy feltétlenül el akar menni, tovább akar menni Kis-Ázsia felé, de azon az éjszakán az Isten lelke egy látomást láttat, és azt mondja Pálnak, Pál, ne Kis-Ázsia felé menjél, hanem én úgy látom jónak, hogy lépd át Európát, menjél el Macedónia felé. És Pál apostol a Szentlélektől indítatva semmi indokot nem lát arra, semmi érvet nem lát amellett, hogy arra haladjon Európa határait átépje, de mégis elindul. Miért? Azért, mert az Isten szent lelke így vezéli őt. És most egy újabb léleki indítatásról beszélhetünk. Tudnélik, akkor, amikor a legtöbb időt, 3 teljes évet Efézusba tölt el, akkor Efézusból tovább megy. No, nem azért, mert karrierje fölfelé ível, és nem azért, mert valamiféle miniszteri állást ajánlottak neki, hanem azért, mert az Isten máshol akarja látni. Mert eddig ott volt, akár egy-egy település lakosság előtt beszélt, akár ott volt egész egyszerűen a zsinagógába, házanként összegyűlt gyülekezet előtt, és most az bizatik rá, hogy ne csak a szavával, ne csak az ige hirdetéseivel és bizonyságtételével szóljon, hanem cselekedjen. Tegye le az életét arra az oltára, amire rátette az életét Jézus Krisztus is. Mert nem szavakban áll az Isten országa, sokkal nagyobb dologról van szó. Megcselekszi az Isten mindazt, ami jót eltervezett ő. És ez, ami Pál apostolnak a legnagyobb erénye. Nem csak beszél, nem puffogtat közhelyeket, és nem tudja a frankót mások esetében, hanem teszi azt, amit kér tőle az Isten. Nagyon komolyan az egész életét ráteszi az Isten ügyére. És most, amikor pont emiatt, 3 év után, eddig legtöbb a másfél év volt, ami tartózkodott egyik helyen, de most 3 év után, ami nagyon hosszú, ami szó szerinti munkás élet, és szó szerinti erőtlenekről, gyengékről, szegényekről való gondoskodás. Úgyhogy nappal dolgozott, esténként járta a falut, járta a várost, emberekkel állt le beszélgetni. Tanított szombatnapon a zsinagógában. Akkor most elmegy. És bizony, sok mindenki azt mondaná, hogy nekünk itt nagy szükségünk van rád. Sokan lebeszélik, hogy de hát itt vagyunk mi. Hát nem gondolsz ránk. Hát mi még nem erősödtünk meg. És Pálnak nincs más ötlete, nincs más kifogása, nincs más indoka, csak azért, mert a lélek tovább indítja. Úgy, ahogy annak idején a pusztában. Merre indul a zsidó nép? Amerre az Isten szent lelke indítja. Ha felszáll a felhőoszlop, elindulnak. Ha leszáll, akkor ott maradnak. Most olvastuk Mózes 4. könyvében. Ez ilyen egyszerű, nem? És az Isten népének ezt kell megtanulnia. A kiválasztottaknak, akik azért választottak ki, mert az Istennek úgy volt kedves, nincs itt emberi értelme, nincs itt emberi okoskodás. Menni kell, és nem Efézusban búcsúzik, hanem magához hivattatja, nem tudjuk, hogy milyen szándéka, vagy miért pont Milétosban, de beszélni akar velük. És ott gyakorlatilag, nem csak azért, mert búcsúest van, de felfedi mindazt, ami ott van az ő szívében. És ha kell, együtt sír az övéivel, mert teljesen átéli, úgy, ahogy meg is fogalmazzák, mert innentől kezdve nem látják őt. Miről van szó? Miről beszél? Nem arról beszél, hogy milyen drága emlékeink voltak együtt. Ó, emlékszel erre vagy arra, nem arról beszél, hanem, hogy fogalmazzak így, nem is emberekre tekint, hanem az Isten által megvilágosított értelem szerint beszél. Arról beszél, amit a lélek mondott vele. Egyfajta zárás. Summázat ez, nem csak az ő számára úgy, hogy megértette, de az öt hallgató számára is nyilvánvalóan világos lett a lélek értelmezése által. És azt mondja Pál, azzal kezdi, én hálás vagyok azért, mert itt szolgáltam közöttetek, itt egész idő alatt az Úrnak teljes alázatossággal könnyek és megpróbáltatások között, amik engem értek az igazi zsidó cselszövései miatt. És ott van benne a szomorúság is. Nem takarja el a valóságot, de nem is idealizálja, hogy itt minden szép és jó volt. Hogy itt állom, majd ha találkozok a legközelebbi apostollal, akkor ajánlok benneteket neki. Tehát nem egy ilyen negyedes, egy ilyen csöpögős búcsúzás ez, hanem egy nagyon bölcs, Istentől vett, ő inspirációjától, Pál szavaival átadja az ember. És azt mondja, hogy igen, hiszem és vallom, hogy itt volt az én helyem, és biztos egyetértettek velem abban, hogy nagyon fontosnak lássam azt elmondani, hogy könnyek és megpróbáltatások között bizony igyekeztem, ez az egyérvem van, igyekeztem közöttetek bizonyságot tenni. És biztos vagyok benne, hogy az ott lévő emberek, akik vele együtt élték ezt a 3 évet, látták. Milyen érdekes 3 év. Jézus a tanítványaival 3 esztendeig volt együtt. És ez alatt a 3 év alatt Jézus is tanítványi sereget hagy maga után, Pál apostol 3 év alatt, majd meg fogjuk látni, ez lesz a búcsúszó, vigyázzatok a drága nyájra, akiknek lehet, hogy aranyuk és ezüstjük nincs. De tudjátok, hogy miért kedves az én szívemnek. Azért, mert oda szánták magukat. Azért, mert az életük valóban az Isten kezében van. Na de ne szaladjunk előre, hanem álljunk meg egy kicsit, itt táborozzunk le. Mit is érthet azon, hogy szolgáltam az Úrnak közöttetek teljes alázatossággal. Később ki fogja fejteni, hogy ez három dolgot jelent. Legelőször is, amit legelsősorban említ az, hogy hirdettem nektek az Istennek evangéliumát. Nem önmagáról beszél. Nem a napi cselekményeket dolgozta föl, nem csak bátorította kedvesen és szeliden a másikat, hanem elmondta az életének a legnagyobb titkát, ami kincs és a legnagyobb érték az ő számára. Elmondta azt, hogy az Isten milyen tervet készített a világ számára, és kegyelméből Pált is bevonta ebbe az egész ő tervbe. És ha ez így van, akkor ezt tovább lehet mondani. Ha Pálnak segített, ha Pál életét teljessé és értelmessé tette, és úgy, ahogyan Jézus Krisztusban is megtörtént, hogy céllá tette az ő életében azt, hogy megismerje az Isten egyedül valóságát. Én azt gondolom, hogy mindannyiunknak föl kell ismernünk azt, hogy ebben az életben, amiben élünk, sokfajta kicsi célunk lehetséges. Cél az, hogy szakmát tanuljunk, cél az, hogy családot alapítsunk, cél az, hogy tisztességesen kenyeret adjunk a gyerekeink kezébe. Sokfajta célunk van, hogy tisztességesen megélhessünk. De nem erről a célról beszél Pál. Pál minden célt egybefogó értelemről beszél a Krisztusnak titkáról. Akkor, amikor pénteken voltunk a fiatalokkal, Kolgárdiban, akkor láthattunk, vagy hallhattunk egy előadást, aminek az volt a titka, és az volt a nagy címe, hogy mi az igazi kincs, mi az igazi érték. És ebből az előadásból is számomra kiderült, hogy lehet gyerekkori baba, az hatalmas nagy érték és kincs, de tizenévesen az ember már viccesnek fogja tartani, ha Barbie babájához ragaszkodik, vagy egy fiú kis játék autójához, mint ahogy annak idején én jártam a kereszt gyerekemmel. Emlékszem, annak idején az ösztöndíjaimat összerakosgattam, hogy onnan névnap, meg a születésnap, meg a karácsony, még ilyen alkalom, gyereknek, meg olyan alkalom, akkor feltétlenül valami drágább dolgot kell venni, amellett, hogy 20 féle drága dolog volt, de egyébként még kaszatnak én is megvettem a magamét, vagy ruhát, vagy játékot, akármit. És most már, hogy ugye lassan a 16. születésnapját ünnepli, múltkor nagy lelkesedéssel ugye ott voltam náluk, és azt mondta, hogy figyelj, ezek a kaszatok már fenn vannak a padláson. Igen, neki az kaszat, nekem annak idején 3-4 havi ösztöndíjam volt, magam szájától vettem el. De mi az igazi kincs? Ami ma kincs és érték, az már nem biztos, hogy holnap, sőt lehet, hogy már a gyereknek se az. Amiről mi azt hiszük, hogy egy egész életen át ti értetek dolgozok. Az a gyereknek nem lesz megható, bocsánat a kifejezésre. Azt mondja Pál, hogy én nem is ezekre az aranyon, ezüstön megszerzett dolgokra gondolok, hanem tudjátok mire? Arra a legdrágább kincsre, amit az élő Isten nektek ad, aki életetekbe belevett, mint tavasszal a jól megmunkált földbe belevetjük az ilyen magot, vagy az olyan betőmagot, reménykedve abban, hogy az majd ki fog nőni, és majd reménység szerint nyár vagy ősz magasságában arról már tudunk enni. De azt mondja Pál, hogy nyilván ez a fajta isteni cél a ti életetekben úgy mutatkozhat meg, hogyha ti magatok is éltek ezzel a lehetőségből. Ha ti magatok nem csak egy kicsi vagy két kicsi drága kincset gyűjtöttök össze, Nem csak pici célokat állítottok fel, és amikor elértétek az egyiket, akkor majd kitűzitek a másikat. Nem. Azt mondja Pál, számomra a legfontosabb, a legnagyobb titok, amit nektek is elmondtam, az az, hogy az élő Isten azt mondatja velem, hogy a legnagyobb kincsemet osszam meg veletek. Ez a legnagyobb kincs az, hogy az Isten ott van veletek, és önmagát adta, hogy életünknek értelme és célja legyen, ne kicsi kincseket gyűjtsünk, hanem a legnagyobb és legdrágább kincsel rendelkezünk, ami eltétezett számunkra, ami az örök élet mérlegén is megmarad, és nem találhatik könnynek, hanem súlyosnak, nehéznek, értékesnek, ami az Isten kezében megsokszorozódik. Mi az a másik dolog, amit látnunk kell, hogy csinált Pál? Ez a másik dolog, hogy bizonyságot tettem zsidóknak és görögöknek is az Istenhez való megtérésről. Ez a második dolog, amit látnunk kell. Nem önmagát ajánlotta, hogy ő annyira kitartó, annyira szívós gyerek, ő állandóan megy, és másoktól is ezt várja. Hanem azt mondta, hogy tudjátok, ami nekem legfontosabb, ami az én legnagyobb kincsem, azt ajánlom nektek is. Ha egyelőre nem fogadjátok el, akkor is. Ha egyelőre azt mondjátok, hogy olyan hülyeség már, öreg asszonyos beszél, akkor is. Nem szűnök meg értetek könyörögni. Nem csak értetek, hanem nektek is. Ugyanis az a bizonyságtétel, amit elmond Pál, ami az ő egész életéről szól, hogy gőgös ember volt, hogy tudta, hogy merre akar menni, tudta azt, hogy mit akar elérni az életbe, tudta azt, hogy papírokat akar, diplomát akar, hogy legyen valaki, hogy kitűnjön. A ház és személyzet az ő életében. Ez az igazi bizonyságtétel, hogy nem nagy akar lenni. Először nagy akar lenni, és rájött, hogy nem ment semmire sem. Amikor Krisztussal találkozik, akkor összedől az egész élete. Amikor azt gondolta magáról, hogy ő ügyes, hogy ő gazdag, hogy ő okos, hogy ő a tudományban is előjár, akkor rá kell döbbennie, hogy senki és semmi. Hogy ne gondolja magát kiki nagyobbnak, mint ami. És erről tesz bizonyságot. Nem másról beszél, nem más prédikál ki, hanem elmondja a legbensőbb titkát. Tudjátok, nagyképű senki voltam, aki azt gondoltam magamról, mert ezt hoztam, ezt mentették át a szüleim belém. Hogy legyél valaki, tarts ki magad, ez a vér van bennem. És megvallja, hogy tudjátok, úgy neveltek, vallásilag a legmenők közé tartoztam, farizeus voltam, igyekvő. Nem voltam olyan ember, aki többet dolgozott volna, mint én, és serényebben végezte volna magam munkáját. És az Isten megtörte. Nagyon kemény dolog. Élő Isten kezébe esik. És rá kell döbbennie Pálnak, hogy az élő Isten ő benne is. Pál nyereségére elvégzi az összetörést. És el kell jutnia ennek a hatalmas nagy önbecsüléssel rendelkező embernek. El kell jutni odáig. Senki és semmi. Ha csak az Isten meg nem ismernek. És azt gondolom, hogy ha én magam is személyesen meg szeretném fogalmazni, talán, de ez nem olyan bizonytalan, az a talán. Nekem is sok éven át odáig kellett eljutnom. Múltkor megkérdezte az egyik lelkész kollégám, figyelj, 10 év alatt megváltoztál, milyen nagy szárbózik, ha ide kerültél. És most meg, ha megkérdeznek, felel, ha nem kérdeznek, akkor hallgat. Igen, ez az Isten nagy műve. mert az Isten, akit használni akar, azt meg fogja törni. Abban biztos vagyok benne, hogy gyengének kell éreznie magát, hogy az Isten fölemelje. És ezt nem csak Pál mondja, nem csak Vasarit mondja, hanem leginkább az Isten szent lelke adja elé, hogy ezek az erőtlenek, akik mi vagyunk, ezek lesznek alkalmas eszközökké. Az élő Isten életeket formáló kezében. És mi a harmadik dolog, amit elmond? Ez pedig az, hogy tanítottalak benneteket, és hiszem, hogy ezek a tanítások, amiket elmondtam, amik elhangzottak hétről hétre, ezek a tanítások, amelyek átjárták a ti életeteket, és hiszem, hogy átalakították, átformálták a szíveteket. Ezek a tanítások, ezek mások felé is hirdethető. Tovább kell adni az életetekkel, a cselekedetekkel, hiszen másoknak is erre van szüksége. Nem csak evangéliumot hirdet, nem csak bizonyságot tesz, de tanítványokat is képez Pál ez alatt a 3 év alatt. És higgyétek el, akármilyen modern a teológia tudománya, ugyanitt tartunk manapság, meg mehetett 2000 év. És reménységem van, hogy talán egy-két kollega is megérti a lényeget. Tegnap este volt itt egy nagy megbeszélés, ifjúsági missziós munkacsoport alakult a Mezőföldön, ez újságcikk, meg majd weboldalon megjelenő cikk lett. És mit jelent ez? Azt mondja az egyik lelkész, hogy bizony én is most értem meg azt, hogy a laikusoknak kell szolgálni. Hát fantasztikus. A kitűnő diploma mellé még ezt a mondatát is oda teszi, külön öröm számomra. Igen, ez a mi hatalmas nagy lehetőség. Szolgálni laikusokként az élő Isten dicsőségére a magunk satnya vagy erősebb voltával, úgy, ahogy vagyunk. Szolgálni, amit megértettünk, amit megélünk, amire rákérdeznek, ami a mi szeretetünkből telik, azzal, semmi mással, nem vár tőlünk lehetetlen az Isten. Csak az, hogy elmondjuk, ami ott bennünk van, őszintén. Elmondjuk a vívódásunkat, nem kellenek nagy szavak. Nem kell képmutatás, azt elveti az Isten. Az a frankó szinteség, ami bennünk van. És hogy mit csinál Pál, azt elmondtam. De a kérdés az, hogy mi az, amit a tanítványok seregére ráhagyja. És ez nagyon fontos feladat. Ez egy kemény dolog. Jó, ha oda figyelünk, mert talán még velünk is megtörténhet. Azt mondja a tanítványok seregének. Viseljetek gondot magatokra, azaz növekedjetek ti is, meg viseljetek gondot az egész nyájra, amelynek őrizővé tett benneteket a Szentlélek. Ja, hogy itt mi is benne vagyunk a történetben, most jönnek rá. Mert eddig úgy elvoltak, beszéltek, hallgatták fel, de most a ővőrüket viszik a vásárra. Miről van szó? Miről beszél itt Pál? Ez nem történhetik meg. Pált itt kell marasztalni. Ne menjen csak innen. Jó, ha nem jól érezte van, de. Hát nem kedveskedtünk neki, de. Hát akkor meg minden el van intézve, nem megy el. Azt mondja Pál, a prófétaság lehet. Azt mondja Pál, hogy tudjátok, nagyon nehezen mondom ki, de azért kell nektek őrállóvá lennetek, mert jönnek ám báránybőrbe bújt farkasok, akik bizony dühös farkasok, akik nem kímélik a nyájat, sőt, közületek is támadnak majd férfiak, akik fonán dolgokat beszélnek, hogy magukhoz vonzzák a tanítványokat. Kívülről és belülről jövő támadás. Ez nehéz. És hát ezzel nem vigasztalta meg a tanítványokat, nem tették kedvessé és könnyűvé az elválásnak pillanatát. Miről beszél Pál? Mi vagyunk annyira erősek, ám. Mi meg tudunk mindent védeni, és mindenkit, úgy ahogy Péter is mondta, hogy Uram, téged mindenki elhagyhat, de én Péter ott leszek vele. Tuti, bízhat bennem. És nem kell sok idő, és az ellenkezőjét csinálja. A tanítványi seregnek föl kell készülni arra, hogy eddig volt a szanatórium, a kezelgetés, a csirógatás, a babusgatás, innen meg jönnek a süvöltő szelek. És jönnek a harapós vadállatok, akik szét akarják tépni a közösséget. Ezt jól jegyezzük meg. Nagyon-nagyon nehéz dolog. Úgy tovább menni, hogy már nem másról beszél Pál, most már rólunk beszél. Testvér, ez alól már nem lehet kibújni. Azt mondja Pál, de mi a ti dolgotok? Az a ti dolgotok, hogy őrizzétek meg anyáját. Az a ti dolgotok, hogy igenis vigyázzatok először egymásra, és utána pedig azokra, akik ott élnek a házatok táján, és lehet, hogy éheznek, lehet, hogy erőtlenek, lehet, hogy gyengék, de az Isten azért lett oda benneteket, hogy őrizzétek meg őket. De nem csak kívülről van nagy veszély, hanem a megosztottság. És erre azt mondaná az ember, hogy hát nem ismer minket. Hát most kiről beszél? Biztos a szomszédról. Nem. Rólunk, ami szívünk ingatagságáról beszél Pál, és ez valódi veszély, erre oda kell figyelni. És akkor, amikor búcsúzik, hadd mondjam el végül, ami számomra nagyon-nagyon fontos. Summázatul azt mondja, hogy bizony megmutattam nektek, és ezt szeretném, ha tovább vinnétek, hogy milyen kemény munkával kell a gyülekezetről is, meg az erőtlenekről, a szegényekről gondoskodni. Ez nem csak Pál idejében volt így, ez a mérőben is így van. És végül térdre borulnak, imádkoznak, sírva és könnyek között. Pál apostol nagyon őszinte. Előtte élt a gyülekezetnek, látták az ő cselekedeteit, nem vonta be magát magas falakkal, nem épített vizes árkokat, hogy nehogy valaki bejusson, nem a parókiára, de mi esetünkben mondhatnánk ezt. Nagyon komolyan gondoltam. És mindazt, amit odaél, arról beszél, mert beszélni kell. El kell mondani másik felé, el kell mondani, mint egy testamentumot. Jézus is az Ó és az Új testamentumot, a rendelkezését, a legfőbb kincseit tovább adja azoknak, akik már értik, akik akarják elfogadni, akik már az Isten hatalmas táborához tartoznak. És mi az, ami számunkra ebből nyilvánvalóvá lehet? Én ezt kire-kire rábíznám. Nem akarok semmit beszélni. Nem akarok semmit úgy egzegetálni, ahogy mondják, nagyon. Én mindenkire magára bíznám. Olvasgassuk sokszor az apostolok cselekedeteiről írott könyv 20. fejezetének második részét. És gondolkodjunk el rajta. Hiszem azt, hogy az Isten hozzánk is szólt ezen a mai napon, és látnunk kell azt, hogy mi az, amit az Isten már elvégzett közöttünk, mi az, amit az én életemben formált rajtam, és mi az, amit a közösségi szinten formálni kíván még. Hadd lehessen ez izgalmas mindannyiunk számára, nem mondom azt, hogy a könnyeket spóroljuk meg, Isten se spórolja meg a megpróbáltatásokat sem, De lássuk meg, mi végre érünk ezen a településen. És hadd mondjam el azt, hogy ma, amikor készültem erre a reggeli szolgálatra, hogy néhány gondolat eszembe jutott, hogy közeledtem itt a gyülekezeti terem felé, és úgy eszembe jutott, hogy meg is fogalmaztam Piroskának, hogy bizony, mi emberek nem tudunk hatékonyak lenni. Az Isten szent lelkkel dolgozik, ha akarjuk, ha nem. Én tényleg azt mondom mindenkinek, hogy adjon az Isten megtapasztalásokat, lélek általi kijelentéseket mindannyiunk számára. Ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, megköszönjük neked azt, hogy ebben az időszakban, 2011-ben is munkálkodik a te szent lelked. És már-már mikor talán azt gondolnánk, hogy nincs igazán ebben az életben célunk, vagy éppen elkeseredtünk és nehezen emeljük a terhünket, akkor te fölbírítasz bennünket, és azt mondod, hogy Urom, mintha ez rólunk szólna. Minthogyha ez a sok küszködés, ami szánkon jött volna ki, Urunk, megköszönjük, hogy ami öröm vagy bánat és fetőleg jön, azt átélhetjük, az megelevenedhet számunkra. És akkor, amikor Pál azt mondja, hogy bizony könnyek és megpróbáltatások közepette, de ezzel a két kezemmel próbáltam magam erejével, amit tőled kaptam, gondoskodni másokról, akkor hála legyen neked, hogy olyan sokszor pártól függetlenül én magam is erre jövök rá. Aranyom és ezüstöm nincs nekem, de amin van, azt adom meg, azt osztom meg másokkal. És könyörgünk, Urunk, ezen a mai reggelen azokért, akik már tudják azt, hogy mit jelent hozzád tartozni, mit jelent előtted való kedvességben járni, oda szállni az életet. Urunk, megköszönjük őket, az ő életüket, és könyörgünk, Urunk, hogy használd őket mások javára, épülésére, ezen a településen is. De könyörgünk azokért, Urunk, csak te tudod, te vizsgálod a szíveket, hogy kik azok, akik még nem tartoznak oda hozzád, a te házad népéhez. Könyörgünk, Urunk, szólíts meg őket, így velük. Láttad kegyelmedet és hatalmas erődet, a te üdvtervedet az ő életükre nézve is. Ó, könyörgünk ezekért az emberekért, szeretnék oda magadhoz. Hadd vehessék az élet igényének evangéliumát. És megköszönjük, Urunk, azokat is, akik talán a nehézségükben, nyomorúságukban jönnek te hozzám. Ó, Urunk, olyan sokszor talán elfeledkezünk a nyomorúságban lévőkért. De ezen a mai reggelen újra emlékeztet bennünket. Könyörgünk azokért, Urunk, azért a családért, özvegyasszonyért, aki arra emlékezik, hogy milyen régen összegy már. Arra emlékezik, Urunk, hogy te 9 évvel ezelőtt elválasztottad az ő férjétől, és bizony rá nehezednek az ő özvegységének napjai, esztendei. Kérünk, Urunk, hogy te adj erőt, te engedd, hogy átérezze, te nem hagyod egyedül és árván, ott vagy vele, özvegyekkel és árvákkal együtt megvigasztalod őket. Minden gondját te rád vetheti. És könyörgünk, Urunk, azért az édesanyáért is, aki könyörög azért, hogy te kegyelmezd neki. Akkor, amikor döntés születik majd az ő ügyében kezdem, akkor, Urunk, nem emberekre, nem tárgyaló felekre tekintünk, hanem a hatalmas, kegyelmező kezedre és oltalmadra, amikor azért küszködik és azzal néz szembe, az ő gyerekeit visszakaphassa. Urunk, nyomorúságunk van, és bizony ezt el tudjuk feléd mondani. Nyomorúsága gyásznak súlyos terhe, nyomorúsága magánynak terhe, és találhatunk, hogy milyen sok nyomorúságban telik a mi életünk, mert valóságban nincs aranyunk és ezüstünk. Nehéz emelni a terhet, nehéz bizony a mindennapi kenyeret beteremteni, még akkor is, ha hittel imádkozunk és elfogadjuk, hogy te megadod azt mindennek. Könyörgünk, Urunk, hogy te növelj bennünket, tedd számunkra lehetővé, hogy tudjunk így a te erőddel, a te hatalmas kezed által, lelked indítatásával tovább haladni, és így az igazi kincset megőrizni, és a te segítségeddel tovább gyarapítani, amely nem csak a földön kincs, az örök életben is súlya van. Urunk, kérünk, ne hagyj el bennünket, ne engedd meg dühöngő farkasoknak támadását, tarts össze bennünket, ó, légy kegyelmeddel, Isten. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, minden napi kegyelünket, amennyékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenvédeket. És ne vigyünk minket kísértésre, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a szükség. Mindenkit. Amen.